Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami mennyei jó atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassuk meg testvéreim a mi Urunk igéjét, ahogyan írva található Máté evangéliuma 13. részében. A 13. résznek a 10. versétől a 23. igeversig terjedő szakaszában. A tanítványok odamentek hozzá, és megkérdezték tőle: miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt: mert nektek megadatott, hogy megértsétek a mennyek országának titkait, de azoknak nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. Beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése: halván halljatok, de ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett e nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony, mondom néktek, hogy sok próféta és igaz kívánta látni, amit láttok, de nem látták, és hallani, amit hallotok, de nem hallották. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívébe van vetve. Ez olyan, mint akinél az út félre hullott a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és ami nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akiknél pedig tövisek közé hullott, az hallja az igét, de a világgondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinél pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Az Úr áldja meg az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását és megtartását, hogy sok gyümölcsöt tudjunk teremni az ő nagy neve dicsőségére. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket az Úrhoz, forduljunk hozzá imádságban. Kegyelmes jó atyánk, édes Istenünk, te, aki teremtetted az eget és a földet, te, aki formáltál mindent, Uram, te, aki bennünket is teremtettél, és bennünket is átformálsz a Krisztusban, te előtted borulunk most le. Te eléd jövünk ezen az Isten tiszteleten, ó Uram, nagy hálá van a mi szívünkben. Köszönjük, hogy a hideg, az ord időjárás nem tartott vissza bennünket. Köszönjük, hogy nem vagyunk annyira betegek, hogy ne tudtunk volna eljönni ide, a te házadba. Ó Uram, jó itt dicsérni a te nevedet. Jó itt megpihennie a mi lelkünknek, és jó feltöltekeznie. Kegyelmes Istenünk, kívánkozunk mi a te igédre. Úgy, mint ahogyan a szarvas a hűs forrásvíze, vágyunk, mert szomjasak vagyunk. Ó, felséges jó atyánk, kérünk, hogy táplálj bennünket. Táplálj, mert a világ hamis étkeket ad. A világban csak mérget kapunk, Uram. De te vagy az, aki igaz táplálékot adsz. Te vagy az, aki igédet adod a mi szívünkbe. Ó, felséges jó atyánk, kérünk, hogy bocsásd meg vétkeinket. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre az igazi, erre a jó lelki táplálékra. Méltatlanok, mert sokszor gonosz a mi szívünk, sokszor megbántjuk testvérünket, sokszor indulattal tekintünk más emberre, sokszor ok nélkül. Felséges jó atyánk, kérünk, hogy vedd el a mi szívünknek rossz szándékát, engedd, hogy minden bűnünket letehessük a te keresztet tövébe. Felséges Istenünk, kérünk, légy most is közöttünk szent lelkeddel. Engedd, hogy szóljon az ige, de az ne szóljon hiába. Engedd, hogy a mi szívünk ne legyen sziklástalaj, ne legyen tövises, hanem legyen az jó termőföld, ahová tényleg jó helyre hullik az a mag, és ahonnan majd tud teremni százszor annyit, Uram, egyedül a te nagy neved dicsőségére. Kérünk, hogy szent lelkeddel áldj meg most is bennünket. Légy velünk ezen az Isten tiszteleten. Nem a magunk érdeméért, hanem egyedül, ami megváltó úrunkért kérünk. Hallgass meg bennünket, szerető atyánk. Amen.
Urunk, életünk a földporához tapad, eleveníts meg bennünket igéddel, mert lábunk előtt mécses a te igéd, ösvényünknek világossága. A mi segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves szerető testvéreim, az Istenünknek igéjét olvasom a mai napon Lukács evangéliumának 8. részéből, a 11. és 15. verseiből, a zsidókhoz írt levélnek 4. részéből és Jakab apostol levelének 1. részéből a következőképpen. A példázat pedig ezt jelenti, a mag az Isten igéje, akinél pedig a jó földbe esett, azok igaz és jó szívvel hallgatják az igét, meg is tartják, és termést hoznak álhatatossággal. Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt, mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Eddig Istenünknek írott igéje. Kedves szeretett testvéreim, a bibliolvasó vezérfonal útmutatása szerint a Máté evangéliumából elhangzott igék a magvető példázatának a magyarázatát tárják ma elénk, és amikor már csak a magvetőre és a magvetés munkálataira is gondolunk, elszorul még a szívünk, látva odakint a mínusz fokokat, akár mínusz 15, mínusz 17 fokig is mérhet a hőmérő, különösképpen külterületeken. És mégis az Isten arra késztet bennünket, hogy merjünk már most a fagypont ellenére remélni, bizakodni és a magvetésről gondolkodni, mert hiszen ő maga is így tekint ránk, mint Istennek szántó földjére, a mi lelkünkre, amelybe most is vetni akarja az élet magját, az élet igéit. Drága szeretett testvérei, mennyi mindennek együtt kell lenni, kedvezőnek kell lennie ahhoz, hogy termés legyen. Kell egy megfelelő termőföld, amely eléggé porhanyós, hogy szoktuk mondani, épp elég aranykoronát tartalmaz, megfelelő kalória tartalmú ahhoz, hogy képes legyen a termés kinevelni. És aztán kell a magvető, aki éppen eléggé nagy alázattal rendelkezik ahhoz, hogy ezt a nem könnyű, odaszánt, hűséges munkát elvégezze, mint ahogyan a példázatban is hallottuk, hogy a útszéli, kemény földre is épp úgy hinti majd a magot a magvető, mint a tövises és a kavicsos köves útra és földre. Istennél semmi sem lehetetlen, csodálkozunk rá, amikor ezt a példázatot elolvassuk, mert hiszen arra döbbenünk rá, hogy miközben még ha együtt is van az a jó föld, a jó mag, meg a magvetőnek az odaszánt élete, olyan, mintha ez a magvető munka, ez a projekt, mintha sikertelenségre lenne ítélve. Azt halljuk, hogy a 4/4-ből 3/4 elvész, és csak 1/4 az, amely valóban gyümölcsöt fog hozni és termőképes lesz. És mégis azt látjuk az igéből, hogy mégis adatik a magvető, mégis adatik a mag, és mégis végeztetik jó reménységgel a magvetés munkája, mert Isten örvendezik azok fölött a termések fölött, amelyek 30-60 vagy 100-szor annyit teremtek. Drága szeretett testvéreim, miközben a termésre gondolunk és a jó földre, nem tudunk elmenni amellett, hogy itt a mi életünkről van szó, és arról, hogy a mai napon Isten kimegy, és ő, mint jó magvető, ebben az órában is hinteni akarja a magot, az ige magját, az élet magját, a termést hozó drága magot, ami lelkeinkbe. Szerte a világon, ma is a nyugodalom napján Isten szerte jár, és minden kontinensen, mindenütt, ahol az Isten igéje hirdettetik, ahol elcsendesednek körülötte, ott a magvető bőséggel és örömmel hinti a magot. De kérdés az, hogy hova kerül ez a mag? És kérdés az, hogy mi is ez a mag tulajdonképpen, ami nekünk ma adatik. És azt mondja Lukács evangélista, hogy a mag pedig az Isten igéje. Ezt az igét nevezhetnénk az Isten logoszának, teremtő energiájának, az Isten lényegének. De nevezhetjük úgy is, mint az Isten dábarja a héber szöveg alapján, amely az Istennek cselekvő szavát jelenti. Ja, micsoda különbség van éppen ebből fakadólag az emberi szó és az Isten beszéde között. Az ember beszéde tova száll. Nem igazán következik belőle semmi. Nagyon sokszor resteljük is magunkat emiatt, hogy mondtam valamit, és nem ért célba, nem valósult meg. De amikor az Isten szól, ez a szó, miközben hangzik, cselekszik. Ott van a teremtés, mire azt mondta Isten, hogy legyen világosság, már azt olvassuk, hogy lett. Miközben elhangzott a szava, ez egy csodálatos cselekvő szó volt, és mire véget ért, elhallatszott az Isten hangja, és befejeződött az, amiről ő beszélt. Értjük-e, hogy micsoda ajándék, amikor Isten mi hozzánk szól? Amikor a mi életünkbe akarja elküldeni ezeket a teremtő igéket, és érezzük-e, hogy micsoda kiváltságos alkalom az, amikor Isten feltárja előttünk az ige lényegét, és nem csak halljuk, hanem értjük, nem csak látjuk, hanem felismerjük belőle az Isten akaratát és magát az élő Krisztust. Az ige ajándék. Azt is mondhatnánk, hogy a legnagyobb kincs a földön. De hát Ézsaiás prófétát is idézi maga az Úr Jézus Máté evangéliumában, hogy látván látnak és mégsem ismerik fel az előttük lévő Krisztust, és halván hallják a beszédét, és mégsem értik meg az Isten üzenetét, hogy nem áldozatot akar, nem üres törvénycselekvést, hanem életet, termést és növekedést, épülést akar az Isten. Félelmetes dolog volt, hogy miközben a vakon született belül látja Krisztusban az Isten Krisztusát, aközben a farizeusok, akik ott álltak Jézussal szemben, látván látták a testi szemeikkel az Isten küldöttét, mégsem ismerték fel benne az Isten országának erejét, az Isten egyszülött fiát. Nagyon jól tudjuk, hogy Péternek is azt jelenti ki az Úr Jézus, hogy boldog vagy, Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked a Cézárea Filippi felé vezető úton, azt a hitvallást, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek egyszülött fia, hanem az én mennyei atyám. És amikor Lukács megírja a magvető példázatának a magyarázatát, magát az egész példázatot, akkor Lukács ezt veszi vizsgálat alá, hogy amikor az atya megnyitja a szíveket, akkor ott értenek, amikor megnyitja a belső hallásunkat, akkor kibeszélhetetlen titkokat hallhatunk meg, amelyeket Isten küld el a mi lelki épülésünkre. Mert a magvető munkája úgy néz ki, hogy első ránézése sikertelen. Mint ahogyan az Úr Jézus beszédéről is azt mondhatnánk, hogyha nagyon figyelmesen végigolvassuk és tanulmányozzuk az evangéliumokat. Lukács nagyon sokat beszélt arról, hogy micsoda hatása van Krisztus szavának. Gondoljunk csak az Úr Jézus gyógyításaira. Gondoljunk arra, amikor a tanítványok a nagy vihar elcsendesedése után a hajóban ülve nyugtázzák magukban, kicsoda ez, hogy a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. De a farizeusok nem. Szembe helyezték magukat Isten igéjével, Krisztus jelenlétével, és nem akarták megérteni az Isten igéjét. Szó szerint azt halljuk, amikor majd a megfigyelőik fognak menni, és jelentik nekik, hogy mire jutottak, mikor hallották az Úr Jézus tanítani. Azt mondják, hogy ez nem úgy tanít, mint mi, vagy mint egy átlagos ember, hanem hatalommal és erővel hirdeti meg az Isten igéjét. Csodálatos dolgot ismernek el ezzel, mégpedig az, hogy az Isten igéjének hatása van. Az, hogy amikor én hallgatom, Isten hatással van rám az igéje által. És ezt a csodát mondja el a zsidókhoz írt levél, hogy az Isten igéje élő és ható. Szó szerint azt jelenti a görög szöveg szerint, hogy eredményes. Isten célba akar juttatni valamit, amikor megszólít engem. Hogyan is beszél erről Isten, Ézsaiás próféta könyvében? Ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek, kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Ha feltesszük ma a kérdést magunkban, Uram, mi a célod a te igéddel? Már növekedési pályára tudunk állni, ha az Isten lelke ezt az ajándékot megadja nekünk. Vajon gondolunk-e arra, amikor Isten tiszteletre jövünk, amikor otthon felnyitjuk a Bibliánkat és tanulmányozzuk, hogy Uram, ez az ige most nem csak úgy céltalanul hangzik el felém, neked célod van vele. Sokszor nem értünk egy napi igét, ma miért pont ez szól hozzám? S lehet, hogy néhány nap múlva megértem, Uram, de jó, hogy figyelmeztettél, hogy előre szóltál, hogy gondold volt rám, mert már készíteni akartál. Igen, a farizeusok jól látják, az Isten igéjének hatása van, következménye van, és éppen ezért azt kell, hogy mondjuk, hogy aki úgymond kiteszi magát az ige hatásának, legyen az egy Isten tisztelet, legyen az egy Biblia tanulmányozás, az egy bátor ember. Bátor ember, mert az az ige át fog járni bennünket, micsoda részletességgel. Áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásáig. Tudjuk, hogy a psziché az a léleknek az a külső burka, amely az érzékelés, szellemi hatásokat tud regisztrálni, és le tudja ezeket reagálni. Tudjuk, hogy maga a pneuma, az a belső ember, az a lélek, amely mindnyájunknak adatik, de maga a szent lélek tud bennünket pneumatikossá, lelki emberré tenni, miután az ő igéje elvégezte bennünk az ő munkáját. És hát olyan mélyre tud hatolni az Isten igéje, hogy a Varga Zsigmond féle fordítást is elolvasva, és magam is utána járva, ezt a zsidókhoz írt levelet talán így lehetne ezt a részt pontosan lefordítani. Mert az Isten igéje élő és erőteljesen eredményes. Élesebb minden kétélű karnál, és elhatol odáig, hogy megosztja az ént és a lelket, az ízületeket és a velőt, és szétválasztja a szív gondolatait és eszméit. Vagyis szabad nekünk azt mondani, hogy olyan mélyen tud dolgozni bennünk az Isten igéje, az ő szent lelke által, hogy egyszerűen csak annyit érzünk, hogy vágyakozom az Isten igéje után. Az eredményt érezzük, amit ki tud munkálni bennünk az Isten igéje, hogy de jó nekem elcsendesedni és az igét elolvasni reggel, mert egészen mélyen hatol belém az Isten drága megelevenítő igéje. Azt tapasztalhatjuk, hogy az igének micsoda hatósugara volt. Gondoljunk csak a teremtés történetén túl a kapernaumi századosra, aki katona emberként azt mondja, hogy ő ugyan nem méltó arra, hogy az Úr Jézus eljöjjön az ő otthonába, de ő is, hogyha egy beosztottjának azt mondja, hogy menj el és tedd meg, a feladatot végrehajtja. Uram, éppen ezért csak egy szót szólj, küldd el a te egyetlen egy szavadat, és meggyógyul az én szolgám. Micsoda hit! Elég nekem Isten egyetlen egy cselekvő szava, igéje, hogy megteremje a gyógyulást a szolgám életében. És aztán, ha tovább megyünk, lehetne még talán fokozni a vérfolyásos asszony történetével, akinek akkora hite van, Isten akkora látást adott ennek az asszonynak, hogy azt mondja, hogy nem kell még az a szó sem, hadd érintsen meg az Isten logoszát, a teremtő igéjét, mert ha megérintem csak a ruhája szegélyét, én hiszem, hogy meggyógyulok. Az ige közelében lenni, az ige ható sugarába kerülni, az igét megérinteni, és engedni, hogy Isten belülről érintsen meg engem. Tehát amikor igét hallgatunk, ez talán emberi módon egy olyan folyamathoz lehetne hasonlítható, mint amikor valaki elszánja magát és elmegy egy orvosi kivizsgálásra, és tudjuk, hogy ebbe a mai modern világunkban nagyon sokszor tudunk bosszankodni afölött, hogy hány szakembernél kell, hogy megforduljunk, mire világos képet látunk, ha látunk, reménység szerint szeretnénk látni, hogy hol a baj, hol van a szervezetünkben az a betegség, az a testi nyomorúság, amely miatt nem tudunk úgy teljesíteni, vagy úgy élni, ahogyan szeretnénk, vagy ahogyan régen tettük. És amikor elmegyünk egy kivizsgálásra, akkor nagyon jól tudjuk, hogy nem ígérik, hogy ez fájdalommentes lesz. Tessenek csak gondolni arra, hogy a röntgen és a CT az csak a legkellemesebb dolgok egyike, de amikor a laproszkópiára, vagy más egyéb dolgokra, tükrözésekre gondolunk, akkor már egyből félelem és szorongás lesz úrrá bennünk, akár hetekkel a kivizsgálás előtt, hogy hogyan fogom én ezt átélni. És mégis felvállaljuk, mégis elmegyünk, mégis végig szenvedjük, mert tudni akarom azt, hogy mi van bennem, mi a betegségem, és mindennek az a mozgató rugója, hogy gyógyulni vágyom, szeretnék felépülni, és ezért együttműködöm az orvossal, hogy személyre szabott terápiát adva, én hiszem, hogy meg fogok gyógyulni. Ebből is látjuk, mennyi minden kell a gyógyuláshoz. Odaszánás, kitartás, hit, együttműködés, hogy odaadom magam, mert gyógyulni akarok. Ugyanígy vagyunk az Isten igéjével is, hogy amikor hirdettetik a mi számunkra, akkor Isten gyakorlatilag egyfajta lelki kivizsgálást tart bennünk, áthatol bennünk egészen a legmélyebb tudat alattinkig, odáig, amiről már én sem tudok, nem feltétlen sejtem, hogy mi van bennem. Testestől, lelkestől kezébe vesz, átjár, áthatol rajtam, és érzem ennek a jelenlétét, talán a fájdalmát, mert olyan, mint a kétélű éles kard. Ez egy nagyon speciális kard volt az Úr Jézus életében is, az ő korában. Általában egy élő kardokat használtak, és ez a kard szó kimondottan a Bibliában ott használatos, amikor a farizeusok kivonulnak az Úr Jézus ellen, és azt olvassuk, hogy különböző szerszámokkal, kardokkal és botokkal támadnak ellene. Ő nem ellentámadást intéz a két élő éles karddal, hanem egy olyan gyógyító munkát akar elkezdeni bennünk, mint amikor az orvos a szikéjével vágni kényszerül, akár egy rákos daganatot is ki kell, hogy operáljon, és egyből a szike nem csak megsebez, hanem gyógyító eszközé is válhat az orvos kezében, a sebész kezében. Vajon tudjuk-e ilyen hűséggel fogadni az Isten igéjét? Azt mondja Jakab, hogy szeliden fogadjátok a belétek oltott ígét, amely meg tudja menteni, tartani a ti lelketeket. Vajon amikor Isten olyat mond nekünk, ami nem tetszik, akkor is ki tudunk-e tartani mellette mindvégig? Lukács azt mondja, hogy ahol a mag jó földbe esett, Ott a mag terem majd 100 annyit is, ha kell. De hozzáteszi a hüpomoné görög szót, ami azt jelenti, hogy akik hűséggel és béketűréssel, ez kimondottan egy hosszú távú befektetés jelent, aki hosszú tűréssel tud az igében megmaradni. Jaj, de nem könnyű. Amikor Péter megérzi Jézus jelenlétét, mikor hatással van rá a Jézus ige, azt mondja, hogy menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok. Ez a válasza. A farizeusok úgy válaszolnak, hogy szemben állnak Krisztus igéjével, és határozottan kimondják, hogy nem, megkeményítik magukat, mert érezték az ige ható sugarát, hogy át akarja járni őket is, hogy új teremtést akar bennük az Isten kimunkálni, s olyanná lettek, mint az útszéli kemény föld, mert azt mondják, hogy nem, leengedik a lelki redőnyt a szívükön, és igen, ez, ha szabad így mondani, az a szabad akaratunk, hogy igen, még azt is megengedi az Isten, hogy én azt mondjam neki, hogy nem, persze ennek következményei is lesznek, de azt mondhatom, hogy szemben állok veled, Uram, mert nem akarom, hogy ez az ige engem befolyásoljon. És milyen csodálatos mégis, hogy ez az ige, amely hatással van ránk, hangzik azok felé is, akiknek az élete tövises, bokros, amely folytogató élet. Bizony, az Úr Jézus, amikor elmondja a magvető példázatát, akkor itt egy galileai táj jelenik meg előttünk, ahol ebben az időszakban az Úr Jézus tanított, és látunk olyan földterületeket, amelyek legfőképp Galilea vidékére voltak jellemzőek, hogy nagyon köves, kavicsos, nehezen megművelhető földek voltak, amelyek tele voltak szinte kipusztíthatatlan bogáncs és tövises bokrokkal. És mégis azt látjuk, drága szeretett testvéreim, hogy mégis megy a magvető, mégis azt látjuk, hogy mindenhová hinti a magot, mert Izraelben a magvetés után következett a szántás. Ez egy nagyon fontos dolog. Ott először a magot hintették el, utána szántották fel a földet, ezért a magvető jó szívvel hint mindenhová, mert Isten az, aki adja a növekedést. Ő az, aki adhat életet, adhat termést. Így van ez a mi életünkkel is, hiszen nagyon sokan vannak ma is olyan életek, családok, akik belebonyolódnak a földi gondokba, a megélhetés küzdelmeibe, de olyan szinten, hogy annyira beszűkülnek, hogy se Istennel, se emberrel nem tudnak foglalkozni, csak önmagukra vannak ráfókuszálva. És amikor az Isten adja az igét a szívükbe, lehet, hogy örülnének is neki, de nem tudnak vele foglalkozni, és ezért ebben a vékony táprétegben, ebben a köves talajba nem tud az Isten igéje termőre fordulni. Drága szeretett testvéreim, hány olyan emberi élet van ma is, amely örömmel hallgatja az Isten igéjét, mert örömmel hallja, hogy van bűnbocsánat, hogy van kegyelem. De amikor már áldozatot kéne hozni az evangéliumért, Krisztusért, akkor eltántorodnak, nem tudnak kitartóak és hűségesek lenni, és nem tudnak termőre fordulni. Milyen jó, hogy van jó föld, amely magába tudja fogadni az Isten igéjét, és felmerül bennünk a kérdés, drága szeretett testvéreim, hogy vajon abból az útszéli kemény földből, vajon abból a köves és abból a tövis bokros földből, vajon lehet-e egyáltalán még jó föld? És az az Isten öröm hírem a számunkra, hogy igen, lehet. Ez az Isten kegyelmi ajándéka, mint hogy az Úr Jézus igéire, szavára is engedett a vihar, a szél, a tenger, de mégis nemet mondhattak rá a farizeusok, ezt a szabadságot Isten a mai világunknak is megadja, de az Úr Jézus arra utal, hogy ő az, akinek majd számot kell adnunk, ő az, aki szólít a mi mennyei atyánk, ő az, aki küldi az igét, küldi hozzánk a magvetőket, és azt írja a zsidókhoz írt levél, hogy nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen, az ő szeme előtt neki kell majd számot adnunk, neki, aki keresett, aki szólított. Milyen kellemetlen, hogy nem hivatkozhatunk majd semmire és senkire, mert ő a kezdet, ő a kezdeményező, ő az, aki a termést hozó időket akarta elhozni életünkre, és ha neki mondtunk nemet, ezért a nemért, és ezzel a nemmel nekünk el kell tudni számolni. Igen, ezért szoktuk mondani, hogy Uram, ne szóljon a te igéd hiába. Jakab apostol ezért könyörög, legyetek az igének ne csupán hallgatói, hanem legyetek aktív cselekvői megvalósítói. Igen, boldoggá válik az az ember, aki beletekint az Isten tökéletes törvényébe Krisztusba, és boldog az az ember, aki kitartóan átéli az ige munkáját az életébe. Melyikünk ne érezte volna a fájdalmat, amikor furdal minket a lelkiismeret, egy-egy mulasztásunk, egy-egy nem megfelelően elmondott mondatunk vagy szavunk miatt. Igen, az Isten igéje munkálkodni tud és akar mindnyájunkban. És amikor ezt a drága igét befogadjuk, és engedjük, hogy hatása, munkája alá vegyen bennünket, akkor tudjuk megérteni, hogy egy hitben élő, keresztény ember számára nélkülözhetetlen a gyülekezet, az Isten lelki szántóföldje. Nélkülözhetetlen az ige központú Isten tisztelet, ahol az Isten igéje hirdettetik. Mert ez lehet számunkra az Isten megszentelt temploma, az a lelki átszálló hely, ahová jöhetünk úgy, mint ahogyan egykor jött maga Péter is, a maga hitvalló életével, majd a tagadásaival, és az Úr Jézus azokkal a csodálatos igékkel rehabilitálja őt, a szívéig áthatva őt, hogy mond Simon Jónának fia, mond szeretsz-e engem? Mikor azt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, hogy az Isten igéje megítéli a szív gondolatait és szándékait, milyen fájdalmat érezhetett a lelkében Péter. Kint, végtelen fájdalmat, mert ez az ige megtalálta a tagadást, az akaratot rá, a véghez vitelt, amellyel megtörtént. De Péter mégiscsak kimondja, az ige közelében, Krisztus közelében, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Igen, elérte célját a jézusi ige hirdetés, s azt halljuk, hogy legeltesd az én juhaimat. Jöhetünk úgy ide az Isten templomába, mint ahogyan Tamás ment az Úrhoz kétkedésekkel, hogyha nem láthatom, az oldalán is a kezén a sebeket, bizony el nem hiszem, hogy feltámadt a halálból. És aztán Isten megteheti velünk az ő igéje által, hogy le tudjak borulni előtte, és ki tudja mondani, én Uram, és én Istenem. És sorolhatnánk, hogy mennyi fájdalommal, betegséggel jöttünk már, és jövünk mind a mai napig az Isten házába. És Isten az, aki lelki átszálló helyi tudja ezt tenni számunkra, hogy elmondhassuk, hogy erőt és vigasztalást öntöttél, Uram, az én lelkembe, és örökké áldom a te nevedet, mert lábam előtt mécses a te igéd, ezt mondja Dávid, ösvényemnek világossága, útmutató, segítő társ, mai divatos szóval mondhatnánk, hogy az igében együtt van a diagnoszta, a terápeuta, és benne van maga az élet, a segítő, Az a személy, aki vigasztal és emel, hordoz, jó irányba visz. Drága szeretett testvéreim, ezért kell, hogy elhangozzék életünk felé az Istennek óvó, figyelmeztető igéje, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mert Istennek minden igéje élő és ható. Engedtük-e, hogy amit eddig kaptunk az életünkbe, engedtük-e mindegyiket élni, hatni és munkálkodni a szíveinkbe? És vajon változott-e a lelkünk termőföldje? Vajon sokszor, ha fájdalmat okozott az ige, vajon én is inkább szembeálltam Istennel, és azt mondtam, hogy ezt már ne? Vagy tudtam-e azt mondani, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Teljedik, hogy egyszer egy vándor a sivatagba mindig lehajolt, és mindig hallgatta a homokot, a homoknak a hangját. És aztán az úti társai egy idő után megkérdezték tőle, hogy miért hallgatózol te ennyit. Nem tudunk haladni tőled, mert mindig lefekszel, leteszed a füled a homokba, és csak hallgatózol. És azt mondta, hogy hallgatom a sivatag sírását, mert szeretne virágba borulni, de nem tud. Isten is így jár közöttünk, hallgatja a szívünket, látja a mi lelkünk szántó földjeit is, tudja, hogy mi is szeretnénk virágba borulni, termővé válni, de magunktól nem tudunk. Ez az Isten ajándéka, aki látást és hallást adhat nekünk, és az ige munkája, hogy felismerjük és meglássuk azt a Krisztust, akit Isten nekünk is ajándékozhat. Így legyen. Amen. Drága mennyei édesatyánk, magasztalunk téged azért, hogy ma is hallgatói, befogatói lehetünk a te drága igédnek, és könyörgünk azért, Urunk, hogy hadd lehessünk aktív, örömteli megvalósítói is a te éltető, termésre ösztönző igédnek. Urunk, magasztalunk téged, hogy eddig is, oly sokszor is bőven hintetted életünk földjébe a te ige magjaidat. Magasztalunk, Urunk, azért, hogy akkor is adtad, mikor nem voltunk befogadó készek, és most is adod, amikor elepedünk és szomjúhozunk utána, gyászban, fájdalmak között, és jövünk te hozzád, Urunk, mert szeretnénk látni az ösvényünket, az utat, hogy melyiket válasszuk, hogy hogyan haladjunk tovább. Úrunk, szólj hozzánk, mert ha elnémul az ajkad, ha nem adatik több ige az életünkbe, akkor leépülünk, terméketlenné és meddővé válunk. Úrunk, szeretnénk nem csak földi terméseket produkálni, hanem mennyeieket, amely örökre megmarad. Úrunk, engedd meg, hogy tudjuk becsülni a te mennyei magvetésedet, mert tudjuk, hogy az éjszakába kimegy az ellenség, és a konkolyt fogja hinteni a búza közé. Így éljük meg, Urunk, sokszor ezt a kettőséget, hogy adod a te jó magvetésedet, és közben a gonosz is hinti a magját az életünkbe. És oly sokszor megszégyeljük magunkat, hogy kimegyünk a templomból, és a konkoly életre kell, pedig nem szeretnénk, nem akarjuk, Urunk. Légy irgalmas és kegyelmes a mi életeinkhez, és légy segítségül nekünk, hogy jó föld lehessünk, hogy halljuk, örömmel fogadjuk, és teremjük a te drága igéidet. Úrunk, kérünk, hogy így legyél gyülekezetünkkel, az ige hirdetési alkalmakkal. Áld meg minden időben az ige hirdetőket, és áld meg mindenütt az ige hallgatókat. Könyörgünk, Urunk, hogy áld meg a bibliaórai alkalmakat, amikor személyesen is imádságos szívvel elcsendesedünk a te igéd mellett. Urunk, engedd meg, hogy így éljünk többé nem mi, hanem hadd élhessen bennünk a Krisztus az ő igéje által. Urunk, így kérünk téged segítségül a betegek számára. Vigasztald meg a gyászolókat. Könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik nélkülöznek ezekben a fagyos időkben. Sorunk, add nekünk a magvető jó reménységét, hogy mi is tudjuk tovább vinni a te munkádat, és ne a magunkét mondjuk, hanem a te igéidet. Így áld meg, Urunk, minket családjainkban, szeretteink körében is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete és a Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.